Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió tagállamai előálltak egy javaslattal, hogyan kerüljék Magyarországot, amely vétózza az európai békekeretből Ukrajnának folyósítandó támogatásokat. A Portfólió gazdasági portál azt írja, Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője önkéntes hozzájárulásokat javasolt. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is kijelentette, hogy hazánk nem ellenzi ezt a javaslatot, amely tehát lehetővé teszi az EU tagállamok számára, hogy önkéntesen fizessenek a fegyverszállítások kompenzációjáért. A megoldásnak köszönhetően Magyarország továbbra sem járul hozzá közvetlenül Ukrajna katonai támogatásához, és a kabinet tervei szerint az országra eső önkéntes hozzájárulást Csád védelmére fordíthatják, olvasható a cikkben. Az európai vezetőknek szembe kell nézniük azzal, hogy az orosz-ukrán háborúval összefüggő stratégia kudarcot vallott, és ideje lenne a békéről beszélni, mondta el Illés Boglárka a köztévében. A külügyminisztérium államtitkára szerint a baj nem nagy, hanem óriási, mintegy 1000 napja zajlik a háború, de az európai vezetők nem akarnak változtatni a stratégiájukon. Annak ellenére, hogy a szankciók nem működnek, a konfliktus eszkalálódik. A NATO-ról szólva azt mondta, vannak olyan vörös vonalak, amiket nem szabad átlépni. Kétoldalú tárgyalás folytatott Orbán Viktor miniszterelnök Berlinben Olaf Scholz német kancellárral tegnap. A találkozón ismét áttekintették a Magyar Uniós Elnökség programjának legfontosabb célkitűzéseit. A nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásának előkészítését szolgáló 10 éves berlini folyamat 10. csúcs találkozóján vett részt a magyar kormányfő, aki a szerb miniszterelnökkel a közlekedési kapcsolatok fejlesztéséről és Szerbia uniós csatlakozásáról tárgyalt. A gazdasági semlegesség az, ami lehetővé teszi jövőre a 3-6%-os növekedést, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója az M1-en. Menczer Tamás emlékeztetett, a Fidesz-KDNP frakció kétnapos esztergomi ülésén felkérte a kormányt, hogy indítson nemzeti konzultációt erről, a béremelésekről, a családok, a kis- és középvállalkozások támogatásáról, a megfizethető lakhatásról és a munkási terről. Erre szavai szerint azért van szükség, mert látható, hogy Brüsszelben más utat szánnak Magyarországnak. Európában idén télen is a magyar családok fűthetnek és világíthatnak a legolcsóbban és legbiztonságosabban, közölte Facebook oldalán a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos. Németh Szilárd azt írta, magyar érdeket szolgált és sikeres volt Orbán Viktor miniszterelnök politikája, amely Magyarországot kimenekítette az EU orosz gáz és kőolaj embargójából, a magyar gáztározók már most 93%-os feltöltöttségűek. Posztjában érthetetlennek nevezte, hogy Brüsszel miért akarja megszüntetni a magyar rezsicsökkentést, ahelyett, hogy más tagállamoknak is a figyelmébe ajánlaná. Az azonban még megdöbbentőbb, hogy a hazai baloldal ebben a kérdésben is Brüsszel mellett áll, tette hozzá. Egy 16 pontos csomagot jelentett be a turisztikai ágazat versenyképességének javítására és a bürokrácia csökkentésére a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton szólt a szigorításról a budapesti rövidtávú lakásbérléseknél. Nem sokára telefon segítségével is lehetne fizetni szépkártyával, emellett a felszolgálási díj a jövőben legfeljebb 12% lehet. A falusi turizmusban a gazdasági épületeket is lehetne magánszálláshelyként használni. Elindult a társadalmi egyeztetés annak a kormányzati tervnek, amely alapján lakhatási célra lehet felhasználni az önkéntes pénztári megtakarításokat. A Nemzetgazdasági Minisztérium azt közölte, a pénzt ilyen célra csak 2025-ben lehetne fordítani. Jelenleg mintegy 2100 milliárd forintnyi megtakarítás van önkéntes pénztári számlákon, és 10 év letelt előtt eddig nem lehetett hozzányúlni. Idén augusztusban az ipari termelés volumene 9,5, munkanaphatástól megtisztítva 4,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban 2-vel kevesebb munkanap volt, mint 2023 augusztusában. Augusztusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a KSH. Az épületek építésére kötött szerződéseké 27,1%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A demokratikus koalíció első fokon pert nyert az államadóságkezelőközpont ellen a kínai hitelszerződés ügyében, közölte Varjú László. Az ellenzéki párt parlamenti képviselője szerint céljuk kideríteni, ahogy fogalmazott, mi van az apró betűs részben. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél olykor megélénkülhet. A hőmérséklet szerdán hajnalban 1-2, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. Október 16-án a 6 évfolyamos kisgimnáziumi képzéssel kapcsolatban 10 órától angol nyelv, magyar irodalom, állampolgári ismeretek, földrajzi órák látogatására van lehetőség. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Az Egri Főegyházmegye, a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány tisztelettel várja az érdeklődőket Németh László Imre, Magyar Egyházi Hírek 1975-1984, ahogy Mester István látta a Rómából című kötet bemutatójára. Október 17-én csütörtökön 15 órától az egri érseki palota erdődi termébe. Köszöntőt mond Ternyák Csaba egri érsek, a kötet a helyszínen megvásárolható.
Reklámot hallottak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. 2024-ben idén is megrendezte a WWF, vagyis a Világvadvédelmi Alap a falkanapokat, ezúttal Répás után, szeptember 27-én és 28-án. Az esemény előadói közül már többeket hallhattak itt az Erdőfohásza című műsorban. A mai alkalommal Gárhidi Lászlót, a WWF erdőprogramjának vezetőjét hallják arról, hogy milyen erdőket is szeretnének.
Hát én azt gondolom, hogy az erdők, a magyarországi erdők mindannyiunké, tehát ez egy társadalmi érdek, hogy a Magyarországon lévő összes erdő az olyan állapotban legyen, hogy ne csak faanyagot biztosítson számunkra, hanem az élővilágnak is otthont adhasson, illetve hosszú távon fennmaradjon olyannak, amilyennek megismertük. Ugye ennek nagyon sok rekreációs haszna van, tehát aki a természetben eltölt egy kis időt, az én azt gondolom, hogy az egészség megőrzése szempontjából is sokat. Tehát
a kérdésben benne van egy, nem is tudom, ellenvetés, hogy milyen erdőt szeretnénk, és mintha ott bujkálna benne a válasz, hogy nem ilyet, ami most van.
Ez igen és nem. Tehát Magyarországon, ahol ugyan egyébként más országokban is az erdők nagyon sokfélék, vannak olyanok, amiket nagyon nagy mértékben átalakítottunk a gazdasági célok mentén, vagy más okok miatt, és vannak olyan erdők, amik megőrizték azokat a ősi tulajdonságaikat, azt a természetközeléségüket, ami miatt sokkal nagyobb értékként tekintünk rájuk. Itt a Bükki Nemzeti Parkban értelemszerűen az utóbbiból van több, tehát olyan erdők veszik körül többek között Répás utát, amelyek az ország legértékesebbjei természetvédelmi szempontból. Ennek egyébként nagyon sok oka van, a középkor tájtörténete például az, hogy milyen tulajdonosai voltak ezeknek az erdőknek, hogyan bántak vele, illetve hát a világháború utáni politikai változások is értelemszerűen megváltoztatták az erdők kezelésének a kereteit. Létrejött ugye nem mellesleg a Bükki Nemzeti Park, ez az országunk legrégebbi és legjelentősebb erdős nemzeti parkja. Itt az erdők egészen más elbánásban részesültek, mint máshol.
Ez érdekes, hiszen igazából őserdő, tehát természetes erdő, csak egy nagyon kis foltban maradt meg.
Itt a bükkben legalábbis.
Ez igaz, úgy kell egyébként elképzelni az erdők őserdőségét, vagy természetességét, hogy ez egy fokozati sor. Tehát egyetlen igazi őserdőnk van a Mátrában, a Kékes erdőrezervátum területén, de többek között a bükkben, a bükki őserdő, amit egyébként úgy nevezünk, az is egy nagyon magas természetességi állapotú erdő. És a bükki őserdő mellett is, tehát a bükki kövek mentén, a Szilvásvárad környékén, Lilafüred környékén, olyan idős erdőkben van lehetőségünk kirándulni, ami más tájakon nem jellemző. Hogy egy konkrét számadatot is mondjak, a 150 évnél idősebb fákból álló erdőknek a fele országosan az a Bükki Nemzeti Park területén található.
Az még kivágható?
Ezeknek egy része kivágható, tehát nem mondhatjuk azt, hogy annak, hogy amiatt, hogy védett terület, vagy akár nemzeti park, ezeket az állományokat nem lehet kivágni. Volt is erre példa néhány évvel ezelőtt a Tarkő mellett, de nyilván egy részét a nemzeti park is igyekszik a jövő számára megőrizni.
Azért nem tagadhatjuk szerintem, hogy a zöldek és az erdészek között nem kicsi a feszültség. Az az erdő, amit egy erdész szépnek lehet, ahogy olvasgatom az interneten a hozzászólásokat egy-egy témához, arra mondjuk egy zöld természetvédő azt mondja, hogy ez ökológiai sivatag.
Mind a két félnek igaza van természetesen a maga szempontjából. Erdőgazdálkodási szempontból szép egy erdő, vagy természetvédelmi szempontból szép egy erdő, itt ugye a saját szempontjaink vetítjük rá. Azt minden esetre el lehet mondani, hogy az az erdő, ami természetes, és megtalálható benne az összes olyan faj, ami ott előfordulhat, az sokkal stabilabban működik, sokkal összetettebb a szerkezete, jobban ellenáll a klímaváltozásnak, a különböző bolygatásoknak, akár széldöntés, jégtörés, különböző kártevők, tehát valójában minél természetesebb egy erdő, annál igazibb, annál jobban működik. Értelemszerűen a gazdálkodás érdekében el lehet ebből az állapotból mozdítani. Ilyenkor például, ha ipari faanyagra van szükség, akkor nevelhető egyenes, hengeres, ágtiszta törzsű fa, de ugye ez annak a természetvédelmi értéknek a rovására történik, ami egyébként ott azon a területen lehetne. És a fő szempont egyébként, tehát nem arról van szó, hogy ez kell, a másik pedig nem kell, hanem meg kell találni azt az egyensúlyt minden országban, így Magyarországon is, ami a érintetlen, vagy többé-kevésbé háborítatlan erdő és az intenzíven használt gazdasági erdők között van. Jelenleg, ami egy nagy ellentmondásnak látszik, hogy az ország ötöde védett terület, védett természeti területen áll, illetve ha Natura 2000 területeket hozzáveszünk, akkor 40%-a, és ehhez képest alig 1%-a az erdeinknek olyan, amiben nincsen a fa anyagtermelésnek lehetősége.
Hol van az a mesebeli ország, ahol már a természetvédelmet és az erdőgazdálkodást ki tudták egymással békíteni?
Azt merem mondani, hogy a környező országok mindegyike jobb helyzetben van ebből a szempontból. Talán a legkiemelkedőbb példa Szlovénia. Ugye Szlovéniában egyrészt nagyon sok háborítatlan erdő van, másrészt az az erdőterület, ahol egyébként egy nagyon magas szintű erdőgazdálkodást folytatnak, ott az úgynevezett folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodás az, ami jellemző, tehát nincsenek vágás területek. Ez részben igaz Ausztriára, ott azért már sokkal jellemzőbb a hagyományos, ahogy nálunk is egyébként jellemző németes gyökerű vágásos erdőgazdálkodás, de még ott is igaz, hogy különösen magán erdőterületeken ez a szállaló örök erdőgazdálkodás, vagy az előbbi fogalommal folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodás, ez megvan. És vannak olyan nemzeti parkjaik, ahol az erdők többé-kevésbé háborítatlanok. Illetve ahol nem, ott is vannak olyan övezetek, amik erre alkalmasak. Csak egy zárójeles megjegyzés, hogy ezt ugye 10 nemzeti park van Magyarországon, amik hát ugye az ország területének egy kis része, itt is szükséges lenne ezeknek az övezeteknek a kialakítása. De hogyha tovább megyünk most Szlovákián, esetleg ugorjunk, mert ott sok probléma van, bár megjegyzem, nagyon komoly nemzeti parkjaik vannak, de Ukrajnáról, illetve Romániáról elmondható, hogy nagyon nagy kiterjedésű vadon területekkel rendelkeznek, illetve a védett területek egy része ezekben az országokban is olyan, hogy háborítatlan erdők találhatók. Tehát, hogyha valaki valaki például itt a környéken őserdőt szeretne látni, akkor tudom javasolni, hogy látogassa meg a szomszédos országok közül elsősorban Romániát, illetve azon belül Erdélyt, ahol még vannak kárpáti őserdők. Kisebb töredékek egyébként Szlovákiában is vannak, tehát itt, ahol vagyunk jelenleg a Dükben, innen nem messze is, tehát néhány 10 kilométerre találnánk Szlovákiában olyan erdőterületet, ahol soha nem volt fakitermelés.
Akkor Magyarországon nagyon kevés a környező országokhoz viszonyítva ez az arány. A WWF, mint civil szervezet, tesz valamit ezért? Vagy mit tehet az erdőkért?
Természetesen a szakma politikai tevékenységünk erre is irányulnak. 2012-ben vetettük fel először azt, hogy ki kéne alakítani a nemzeti parkokban ezeket a övezeteket. Ugye itt a természeti övezet, vagy más néven magterület az, ami biztosítaná az ott lévő erdőknek a természetességét, a háborítatlanságát. A Csarna-völgy, vagy ez a Börzsönyben található, ennek a fakitermelési szándékaival kapcsolatban indítottunk egy kampányt, ami végül elindította ezt a folyamatot. Folyamatos párbeszédet tartunk fenn egyébként az Agrárminisztériummal, és azt látjuk, hogy ha lassan is, de halad ez a folyamat. Hogyha nem a háborítatlan erdőterületekről beszélünk, hanem azokról a gazdasági erdőkről, amiket nem a hagyományos módon, hanem természetközeli módon kezelünk, akkor pedig azt említeném, hogy a 2009-es erdőtörvényhez voltak olyan javaslataink, amik arról szóltak, hogy mind a 150 erdőtervezési körzetben Magyarországon állami erdőterületen jöjjenek létre olyan erdők, ahol folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodás zajlik, tehát ugye a jobban ismert nevén szállalás, vagy hogyha erre az ottani körülmények nem megfelelőek, akkor ott is lehet háborítatlan erdőket kijelölni. Tehát az elmúlt több mint 15 évben ez már egy folyamatban lévő változás.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Gálhidi Lászlót, a WWF erdőprogramjának vezetőjét hallották. Most Vojnics András utazása a Rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 54. része hangzik el. Felolvassa a Szívós Győző.
A csapat többi tagja nehéz úton eljutott a kivutó északi csücskéhez, Gomába. Megmászták a nyiragongót, s egy hideg ködös éjszakát a kráter peremén töltöttek. A hegymászás után tovább törtek északnak, és elérték az Edward tavat. Rengeteg vízilovat láttak, úgy 30 000 példány él itt. Ez még kisebb állatokból is sok. Onnét már látszott a Ruwenzori, ez a nagyon érdekes élővilágú óriás hegy, ahová sajnos nem juthattunk el. A visszaút nem ment minden kaland nélkül. Egy kanyarban hatalmas teherautó csapta el Ludwig bal hátsó részét. A felelősség körül kialakult élénk disputa már csaknem lincs hangulatba torkollott, amikor Doki, mert természetesen ő vezette Ludwigot, higgadt magyar nyelvű monológia lehűtötte a felajzott feketéket. Misi sem velünk, sem a hegymászókkal nem tartott, hanem egy helyi kísérővel a pigmeusokat látogatta meg. Az annyi titokzatos mese apró erdei törpéi egészen más házakban laknak, mint például a bantuk. A félig a földbe mélyeztett odúk a végtelenségig egyszerűek, tetejük hevenyészve összedobált levelekből áll. Tárgyi kultúrájuk jóformán nincsen. A kunyhó belseje üres. Vadászatból és gyűjtögetésből élnek, s bár a nemzeti park belsejében nem volna szabad vadászniuk, ez nem igen zavarja őket. A nők szedegetik a hernyókat, férgeket, termeszeket és gombákat, mind finom csemege. A férfiak hálóval és csapdával, íjjal és nyíllal járják az erdőt. Néhányuknak már lőfegyvere is van, főleg azoknak, akiket orvvadászatra biztattak fel. A mézet is nagyon szeretik. A méhek odvait tévedhetetlenül megtalálják. Persze a kultúra a pigmeusok közé is betört, sokan már divatos téújjú ingben mászkálnak. Nehezen szakadtunk ez a irétől, főleg mert nem kaptunk üzemanyagot, meg borzasztóak voltak a Burundi felé vezető utak. A kutak szinte mindig üresek voltak. Gyuszi már név szerint ismerte a neppereket, akik ilyenkor telikannákkal rohantak elő. Kellett az üzemanyag, mert lépésben is alig tudtunk haladni. Fogyott a benzin és a dízelolaj. Kezdetben olyan csúszós volt az út, hogy mint a tükörjégen csúszkáltunk, majd egy sziklákba vájt szamárösvény következett. A szembejövő feketék egyöntetűen állították, hogy odébb az út járhatatlan. De akkor már visszafordulni sem tudtunk. Mentünk hát előre. Az úton óriási sziklák, balról meredek szakadék, jobbról sziklafal. Lent a mélyben a Rusizi harsogott. A kivutóból eredő folyó a Tanganyika tóba viszi a vizét. Kanyargós medrének esése hatalmas. 1450 méterről jut el 740 méterre. A Tanganyika tóból a Lukuga folyó torkollik a Kongóba, illetve mai nevén a Zairébe, az meg az Atlanti óceánba folyik. Valahogy keresztül jutottunk a hegyen. S úgy döntöttünk, hogy bár Ruandán keresztül az út valamivel hosszabb, ezt választjuk, mert az út minősége sokkal jobb. A határon mogyoró, sör, narancs, kóla és banánárusok rohantak meg, meg néhány túlbuzgó vámos, akik felmásztak a terepjáró tetejére, és mindenáron ki akarták bontani a csomagokat. Helyette Gyuszi az orruk alá dugta az egyetemi ajánlóleveleket, mire az egyenruhások haptákba vágták magukat, és felhúzták a sorompót. Lenyeltük az utolsó falat sült kecskét, amelyet Safi a határon rendelt, s átgördültünk Ruandába, ahol betonút és zuhogó eső fogadott. Gyorsan keresztül szeltük a törpe állam csücskét, és május 21-én az 5. afrikai államban, Burundiban száguldottunk a főváros Bujumbura felé. Ebben a mini államban is európai minőségi utakat találtunk. Az 5 milliós ország fővárosának külső kerületeiben gyárak és üzemek mellett mentünk el. Maga a város olyan, mint orosháza vagy hódmezővásárhely. Burundiban éppen úgy beszélnek, mint Ruandában, azzal a különbséggel, hogy ott kinyarvandának hívják, itt meg kirundinak. Különbség nincs köztük, alapjuk a szuahéli. Mindkét országban két nép él, a hutuk és a tucik. Az alacsony hutuk földművelők, és ők az igazi négerek. A magas, állattenyésztő tucik nilóták. Ruandában a többségben levő hutuké a hatalom, Burundiban a helyzet ennek a fordítottja. Míg Ruandában szinte minden négyzetcentimétert gondosan megművelnek, Burundiban nagy legelő területek vannak. Itt vannak a legnagyobb szarvú szarvasmarhák a világon. A közelmúltban katonai pucs volt. Az eddig elnöklő ezredest megdöntött egy őrnagy, de a pénzeken még a régi elnök képe van. Nem is lehet olyan nagy iramban új pénzt kibocsátani, ahogy az elnökök váltják egymást. Bujumbura szolíd kisvárosi központjában, a Hotel Centralban szálltunk meg. Hatalmas pályaudvari csarnokra emlékeztető lerobbant épület. A szobák két emeletnyi magasak, és 20 szobához tartozik egy WC. Fürdőszoba mindegyik szoba mellett van, de nem működik. A keskeny ágy egy valamikori gazdagon faragott Biedermeier ágy fele. Ugyanilyen stílusú a mahagóniból készített szekrény. Gyönyörű, eltekintve attól, hogy ajtaját és összes polcát már régen eltüzelték. Este nagy saurit tartottunk. Közben bejött egy csapat csinos lány, elől-hátul kivágott ruhában. Lábukat feltették az asztalra, vihogtak és minket néztek. A sauri félbeszakadt. Inkább elmentünk éjszakai sétára. Bujumbura by night. Mikor visszatértünk, a lányok még ott voltak. Come on, come on! Menjünk, hívtak a nők. Mi mentünk is. Egyedül az óriási szobáinkba. A lányok megvető dolgokat kiabáltak utánunk. A Rusizi folyó torkolata a Tanganyika tó partján nemzeti park. A Rusizi főágán átvezető rossz állapotú vashíd után az út 4-5 méter magas nádasba vezet. A nádasban itt-ott banáncserjék, papajafák. Itt régebben halászok laktak, de a védett terület kialakításakor elzavarták őket. Marhák azért még legelésznek a parkban, de mint kísérőink mondták, az elnök majd tesz arról, hogy azok se háborgassák a vadont. Az elnök nagy híve a természetvédelemnek. Az embervédelemnek úgy tűnik kevésbé. Hazajöttünk után nem sokkal 30 ezer embert mészároltak le a törzsi zavargások során. A torkolatnál a Rusizi sok ágra bomlik. A főág tajtékozva rohan, viszi a hegyek felől a vörös-barna hordalékot. A tóvize kék, a folyóé vörös, a kettő éles vonal mentén válik szét. A folyón nagy fetörzsek is utaznak, rajtuk potyautas madárcsapatok. A vízben hatalmas vízilovak, sokak szerint egész Afrikában itt élnek a legnagyobb testű példányok. A hatalmas felnőttek mellett a 100 kilós apróságok egészen picinyeknek tűnnek. Egyébként egy újszülött víziló bébi tömege 45 kiló. Gigantikusak errefelé a krokodilok is. Az 5-6 méter hosszú szörnyetegek tömege eléri az 1 tonnát. Egy ilyen kolosszus képes a szarvasmarhát is a vízbe rántani. Bujumburához közel, a Tanganyika tó partján van a Stanley Livingston emlékmű. Ez még nem az igazi, a nagy találkozás a mai Tanzánia területén volt. A csapat egy része felkereste a Nílus forrását. Nem valami romantikus hely. Koszos kis foglalt forrás, rozsdás vascsőből csordogál a vékonyka vízsugár. Környékét araukáriákkal és páfrányfákkal, tehát nem is afrikai növényekkel ültették be.
Vojnich András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 54. részét Szívós Győző olvasta fel. A felvétel a Szent István Rádió EGRI stúdiójában készült 2024-ben. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Mai adásunk véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Karkus István nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének negyedik részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel.
Lawrence Freeman Belső fény. A tiszta imádságként végzett meditáció.
teljes átalakulás. Ha úgy tűnik, hogy a meditáció útja mindenre kiterjedő igényt támaszt velünk szemben, hát azért, mert az evangélium maga is mindenre kiterjedő felszólítást intéz hozzánk. A meditációval, amelyet végzünk, lényegében az evangéliumnak arra a közvetlen felhívására adunk választ, hogy hagyjuk el saját énünket. Az evangéliumi felhívást mindannyian személyesen és egyénileg halljuk meg, mert Jézus lelke, aki révén egyáltalán meghalljuk a hívást, egyedi módon lakozik minden ember szívében. Személyes létezésünk mindenestől és megszüntethetetlenül egyedi. Az evangélium alapvetően arra hív minket, hogy térjünk meg, forduljunk el önmagunktól, s forduljunk afelé, akitől a hívás származik. A fordulat valóban szó szerint értendő. Másfelé kell tartanunk, mint amerre reményeink és félelmeink eddig tartottak. El kell fordulnunk a múlttól és a jövőtől, s végül még saját öntudatunktól is. A felszólítás létezésünk gyökerei felől érkezik, és létezésünk gyökerei felé hív minket. Az evangélium nagyon egyszerűen és határozottan fejezi ki, miről van szó. Meg kell halnunk. A megtérés valójában folyamat, a spirituális növekedés folyamata, amelynek során meghalunk önmagunknak. Akkor halunk meg, amikor belépünk a halálba. A keresztény ember szempontjából pedig a halál csak Jézus halála lehet. Azért lépünk be a halálába, hogy egyek legyünk vele feltámadásában. Az átfordulás képe, amellyel a megtérésre szólító felhívás érzékeltethető, egyszerűen a tárgyak megfordulását idézi fel, azt, hogy szilárd testek megfordulnak a térben. Ha úgy érezzük, hogy az evangéliumi felszólítás túlzott terhet ró ránk, gondoljunk arra, hogy mi következik az említett képből. A felszólítás egész létezésünkre igényt formál, de lehetővé teszi, hogy fokozatosan forduljunk meg. Nem várja tőlünk, hogy egyetlen lendülettel azonnal teljes fordulatot hajtsunk végre. Noha mindannyiunknak az a hivatásunk, hogy 180 fokos fordulatot vigyünk végbe, a célunkat valószínűleg úgy érjük el, hogy egyszerre csak fél fokban, sőt talán csak egy tized fokban fordulunk el. Ha megpróbáljuk átgondolni, hogy az evangélium felhívása mindenre igényt formál, elég realistának kell lennünk ahhoz, hogy tudatosítsuk, a megtérés folyamata csak fokozatosan bontakozhat ki. Megtérésünk folyamat, amelynek során tudatunk folyamatos átalakuláson megy keresztül. Átalakulásunk nem más, mint növekedés. S egyre valóságosabbá válik számunkra, ha hűségesek maradunk a meditáció zarándok útjához, ha folyamatosan elkötelezzük magunkat minden reggel és minden este. Ha elkötelezzük magunkat a megtérésnek, a növekedésnek kötelezzük el magunkat, s elköteleződésünk pontosan naponta kétszer végzett meditációnkban lesz valóságos és ölt testi alakot. Nemrég olyan emberekkel beszélgettem, akik nagyon ellene voltak a meditációnak. Nem tartották helyesnek, hogy bárki is meditációra tanítson másokat, mert úgy vélték, az egész túlságosan egyszerű. Túl sokat mond azzal, hogy csak mondjuk magunkban a mantrát, és minden más magától megtörténik. Ez nem igaz, és ha mégis így gondolja, hát csak illúziókba ringatja magát, mondták. Nehéz válaszolni erre a kijelentésre, mert ha valaki nem hajlandó átélni a meditáció tapasztalatát, nem tudhatja, mennyire valóságos. Nehéz érzékeltetni például, hogy a mantra ismétlése micsoda erőt ad az evangéliumban kifejeződő megtérési tapasztalatot vállaló elkötelezettségünknek életünk minden területén, minden kapcsolatunkban, minden vállalkozásunkban és kezdeményezésünkben, minden cselekedetünkben. Nehéz elmagyarázni, hogy a mantra ismétlésre mennyire elkötelez minket önmagunk fokozatos elvesztésének, annak, hogy hétköznapi életünkben egyre nagyobb mértékben átéljük a megtérés tapasztalatát. És még nehezebb elmondani azt az egyre erőteljesebb megérzésünket, hogy a mantra álhatatos ismétlése erőt ad ahhoz, hogy személyesen elkötelezzük magunkat Isten országa valóságának. Ettől függetlenül teljes mértékben igaz, hogy a mantra ismétlése egyszerűen önmagában arra indít minket, hogy életre váltsuk mindazt, ami belőle következik. Így módon talán jobban feltárul előttünk az evangélium egyik alapvető igazsága. Tudjuk és érezzük, hogy a meditáció spirituális valósága átalakítja életünk erkölcsi valóságát. Életünk erkölcsi valósága egyre érettebbé válik, mivel életünk minden szintjén kénytelenek vagyunk hűségesek lenni a mantra ismétlésének következményeihez. Lehetetlen, hogy minden nap meditálunk, és közben álnokok, önzőek és bosszúszomjasak maradunk. Hétköznapi életünkben az őszinteségnek, a szeretetnek és Istennek is egyre inkább el kell köteleznünk magunkat, még ha csak fokozatosan tudjuk is megtenni. Ezzel magyarázható, hogy spirituális életünk alakítja át a világunkat. Ahogyan egyre szilárdabb lesz erkölcsi integritásunk, cselekedeteink elkerülhetetlenül megváltoznak. És ezért szintén változásnak indul a világ, amelyben élünk. Megváltoznak világunk társadalmi, politikai és vallási dimenziói. John Maynek az a legalapvetőbb tanítása, hogy először meg kell tanulnunk lenni, és csak ezután ismerjük fel, mit kell tennünk. Szeress és tégy, amit akarsz, vagyis azért tudunk jót tenni, mert jók vagyunk. Azt, amit teszünk, csak az változtatja meg mérehatóan és tartósan, amik vagyunk. Így is ki lehet fejezni azt, hogy Krisztus egyszerre jelen van a szívünkben, az imádságainkban és a világunkban. Egyetlen Krisztus van, akinek szeretet energiája mozgásban tartja az átalakulás, az átfordulás, a megtérés mindenre kiterjedő folyamatát. A mi dolgunk az, hogy megértsük és hűségesen kövessük azt az igazságot, amely szerint a világ tudata attól nyílik ki, hogy a mi tudatunk ráébred Krisztus bennünk lakozó lelkére. Az egyház nem erővel tanít, hanem úgy, mintha kovász lenne. Meggyőző hatást kíván gyakorolni. Megtérésünkkel és átfordulásunkkal tehát tudatára ébredünk annak, hogy Krisztus jelen van a szívünkben és a világunkban. Nem visszaemlékezünk Jézusra, nem a múlt felé fordítjuk gondolatainkat, már nem ismerjük Krisztust test szerint, hanem tudatában vagyunk, hogy ott van a jelen pillanatban. És a jelen pillanatban csak a mantra horgonyoz le minket. Ez a tudatosság maga a keresztény megvilágosodás. Megvilágosít minket Krisztus szellemisége, Krisztus tudata, amely átalakult tiszta szeretetté. Megvilágosít minket az isteni szeretet fénye. Tudatunk legmélyebb szintjén ébredünk rá Krisztus jelenlétére. Eltart egy ideig, míg ez a felismerés áttör tudatunk felszínén, de amikor eljut a felszínre, amikor a fény elkezd szétterülni tudatunkon, egyre mélyebben tudatára ébredünk Krisztus jelenlétének. És ekkor belépünk a feltámadott Krisztus mindent átható tudatának tartományába. Így beszél erről a római levél. Ha egyé lettünk vele az övéhez hasonló halálban, akkor az övéhez hasonló feltámadásban is egyek leszünk vele. Tudjuk, hogy azt, aki egykor volt, Krisztussal együtt keresztre feszítették. Ha viszont így módon meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt életre is fogunk kelni. Tudjuk, hogy Krisztus, aki egykor feltámadta halálból, soha többé nem hal meg, nincs többé alávetve a halál hatalmának. Meghalva ugyanis úgy, ahogyan meghalt, a bűnnek halt meg. Egyszer s mindenkorra is élve úgy, ahogyan él, Istennek él. Ugyanígy úgy kell tekintenetek magatokra, mint akik meghaltak a bűnnek, és Istennek élnek. Egységben Krisztus Jézussal.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének negyedik részét hallották. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt. Thank you.
Szentek, szent életű emberek.
Avilai Nagy Szent Teréz, karmelita apáca, egyháztanító. Avilában született 1515. március 28-án. Meghalt Alba de Torresben 1582. október 4-én. 67 évet élt. Teréz apja jómódú családból származó kereskedő volt. Édesanyja, Dona Beatrix de Ahumada, 10 gyermeknek adott életet. 2 leánytestvére férjhez ment, ő maga inkább a kolostori életet választotta. Mint gyermek, igen élénk és heves volt vágyaiban és elhatározásaiban, de sohasem cselekedett megfontolás nélkül. Tudásvágyát nem lehetett egykönnyen kielégíteni. Egyre újabb könyveket akart. Falta a lovagregényeket, sőt, maga is írt egyet. Szellemes társalgása és lenyűgöző szórakoztató képessége igen sok barátot vont bűvkörébe, állandóan szórakozásra és élénkségre vágyó fiatalemberek és lányok vették körül. Ez a művészet, amellyel embereknek örömet okozott és őket nevetésre bírta, egész életében jellemző vonása maradt. 18 éves korában jutott arra a mindenki, sőt maga előtt is teljesen váratlan elhatározásra, hogy belép szerzetes nőnek az avilai megtestesülés karmelita kolostorába. Csupán egyet keresett, saját lelke üdvösségét, megfelelő áron. Egész egyszerűen azt hitte, hogy heves temperamentuma és érzékiségre hajló természete folytán üdvösségét csak a kolostor védő falai között tudja biztosítani. Az otthontól való elszakadás fájdalmas volt. Ezt írja, a halál pillanatában érzett fájdalom sem lehet nagyobb, mint amit éreztem, amikor a szülői ház küszöbét végleg átléptem. Az volt az érzésem, mintha csontjaim külön-külön szakadtak volna el. Ha már egyszer a szerzetes életet választotta, komolyan is vette a kísérletet, sőt olyan komolyan, hogy egy év múlva idegileg és testileg összeroppant. Betegsége nem javult, sőt 4 napig tartó merev görcsöz vezetett, úgyhogy már a temetését is előkészítették, és a rend egyes kolostoraiban a halotti zsolozsmát imádkozták érte. Édesapja szeretetből késleltette halottnak vélt leánya elhantolását, és így neki köszönhető, hogy nem élve temették el. Ebből a tetszhalálból hirtelen minden külső behatás nélkül tért magához. Ezután a középszerűség 18 éve következett. A kolostori élet nagyon kényelmes volt ebben a középszerűségben. Teréz nővér, a kolostori fogadószoba és a legelőkelőbb avilai paloták reprezentatív kirakat darabja lett. Ez időben írt önéletrajzi jegyzetei, hihetetlen mélységű, lélektani képeket adnak. Ime egy részlet. Életem nagyon kínos volt. Egyik oldalon Isten hívott, a másikon a világot követtem. Minden isteni dologban nagy örömöm telt, de bilincsbe vertek a földiek. Akkoriban, mintha egyesíteni akartam volna egymással 2 olyan ellentétes és ellenségesen szembenálló dolgot, mint a lelki élet és az érzéki örömök, élvezetek és szórakozások. Nem találtam gyönyörűséget Istenben, nem örültem a világnak sem. Ha világi élvezetekre adtam magam, annak emlékezete kínzott, mivel tartoznék Istennek. Ha Istennel foglalkoztam, akkor a világias hajlandóságok nem hagytak nyugton. Mindez végül is elvezette Terézt igazi énjéhez, cselekvőképességének arra magas fokára, amely egyéniségét további életében jellemezni fogja. Kész volt arra, hogy roppant képességekkel megáldott szívét Krisztus szívével egybehangolja. Végleges megtérése az addig középszerű karmelita nővért teljesen az evangélium és a Kármel szellemében élő szerzetessé alakította. 17 női és keresztes János segítségével 15 férfi sarutlan karmelita, vagyis az eredeti szigorú szabályhoz ragaszkodó kolostor alapítása vagy szigorítása érdekében sokszor betegen, rossz utakon több mint 7000 kilométert tett meg Rozoga Batáron. Égi üzenetek, remények, tanácsok és válaszok közvetítője és terjesztője lett. Ebben merült ki életének utolsó 22 esztendeje. Ezt az életet tükrözi halhatatlan írásainak 9 kötete, a korszak érett gyümölcse, köztük az Úr könyörületének könyve, ez önéletrajz, a tökéletesség útja, a belső várkastély, az alapítások könyve, valamint számtalan pedagógiai írás, roppant levelezés és egy misztikus szárnyalású líra termékei. Teréz imában és aggódásban élte át a trienti zsinatot, a lepantói ütközetet, a hazájában történteket, Amerika őslakóinak térítését. Azt mondta egyszer, ezek az indiánok sokba kerülnek nekem, és közben keservesen sírt, amikor megmentésükért imádkozott. 1582. október 4-én halt meg. Lázban égő utolsó órái, mintegy azt a lázat jelképezték, amely életét fölemésztette. 40 év múlva szentjavatták, 1970 óta egyházdoktor. Szeretetben fölemésztődött életének emléke teljesen épen maradt szíve, amelyet Alba de Tormesben tisztelnek. Idézek néhányat mondásaiból. Jelmondata volt, szenvedni vagy meghalni. Tanácsa, menjen néha sétálni a friss levegőre, ha nyomott hangulatban van, mert gyengeségünk ellen úgy kell küzdenünk, hogy ne törjük össze vele a természetet. Nem az a fontos, hogy sokat gondolkodjunk, hanem hogy nagyon szeressünk. Emlékezzetek rá, leányaim, hogy az Úr a konyhában, a fazekak között is közel van hozzátok. Végül, semmi ne zavarjon, semmi ne rettentsen, minden elmúlik, egyedül Isten marad, a türelem mindent elér, ha Isten velünk, megvan mindenünk. Isten maga elég. Könyörögjünk, Istenünk, te a Jézusról nevezett Szent Terézt, Szent Lelked által arra indítottad, hogy életművével a tökéletesség útját tanítsa az egyházban. Add, hogy mennyei tanítása szüntelenül oktasson minket, és eltöltsön az igazi életszentség utáni vággyal.